Az irodalomtörténész tevékenysége sokszor vetekedik a nyomozói munkával. Az irodalomtörténész, amikor feltár egy írói korszakot, egy költőnek különböző periódusait, vagy az irodalom meghatározott időszakát, akkor a szószoros értelmében kutat és nyomoz. Elindul apró kis információk által vezetve, leveleket, vallomásokat olvasgatva, amelyeket értelmez és tovább gondol. Emberekkel találkozik és beszélget, majd újabb és újabb dokumentumokra bukkan, amelyek ismét tovább vezetik az úton, amelyen elindult, közben esetleg mellékvágányokra is terelik, akár zsákutcába is. Bíró Balogh Tamás felkérésre kezdett el foglalkozni Kosztolányi Dezső életének utolsó szerelmével. A rövid kis tanulmányról szóló munkából azonban vaskos kötet lett. Aprólékos kutató munkával ugyanis azokra a bizonyos mellékvágányokra is elkalandozott a szerző, újabb és újabb információk láttak napvilágot, újabb történetek és személyek bukkantak elő a könyvtárak mélyéről és a levelekből. És természetesen a szerencse is közrejátszik ilyenkor, hisz Bíró Balogh Tamásnak sikerült a mindannyiunk által ismert édes Anna kilétét is lelepleznie. A kiinduló pont azonban Radákovics Mária volt, aki Kosztolányinak utolsó szerelme lehetett. Mint egy jól felépített fikciós filmben, Bíró Balogh Tamás az olvasónak is teret hagy a gondolkodásra, ugyanis az előkerült és a hiányzó levelek alapján nem biztos, hogy azt a képet kell összeraknunk, amely az egyoldalú levelezésből felsejlik. Radákovics Mária leveleit ismerjük, Kosztolányiét, amely válaszképpen érkezett ezekre, nem. De egyes leveleket Kosztolányi sem olvasott. Bonyolult a kép, ugye? Bíró Balogh Tamás ezt próbálja összerakni, hogy milyen szerepet játszottak egymás életében. Hol kapott helyet a történetben Kosztolányi Dezső felesége, Ilona, és az egykori Dajkáról mintázott édes Anna, aki időközben, mint említettem, a kutatások során szintén belépett a képbe. Bíró Balogh Tamás pedig szerencséjére még egykori szereplőkkel is tudott beszélgetni. A kötetet is így építi fel a szerző, hogy különböző fejezetekre bontja a leveleket, a különböző szemszögből született írásokat és vallomásokat jól elkülönítve kapjuk készhez, különböző szempontok szerint. Így meghagyja az olvasó számára is a történetfűzés lehetőségét. A következőkben Bíró Balogh Tamással beszélgetünk a Ha nem volnátok ti című kötetről.
Szerencsére úgy alakult a kutatás, hogy szerencsés csillagok álltak össze. Valóban a kutatás folyamán egyre jobban belementem a témába, egyre elmélyültem a kutatásban, és egyre újabb utak nyíltak meg. Például a harmadik nőről, az édes Annaszáról én nem tudtam korábban, hogy van, ez számomra is teljesen újdonság volt. A most előkerült Radákovics levelekből derült csak ki, hogy volt egy ilyen kapcsolat is Kosztolányinak élete végén. Tehát igen, valójában úgy történt, hogy egyre szélesebb lett ez a kutatás. Valójában nem is könyvnek indult. A történet az az, hogy van Budapesten egy könyv és kéziratgyűjtő, aki megvett egy Kosztolányi dokumentum együttest, ez a Radákovics Máriával folytatott levelezése, és fölkért rá, hogy írjak egy tanulmányt. Egy kísérő tanulmányt, egy kis példányszámban megjelent vékonyka bibliofil kötethez, és ahogy egyre jobban beleástam magamat a témába, nekem is menet közben tudatosult, hogy ebből nem egy kísérő tanulmány lesz, mert ebben benne van egy teljesen álló könyvnek az anyaga. Ami ugye később még tovább formálódott, és még több adat, dokumentum gyűlt össze. Valahogy ez úgy alakult ki tényleg, hogy menet közben lett ilyenné. És valószínűleg lehetne még folytatni, újabb dokumentumokat föllelni, vagy újabb verseket elemzésbe vonni, vagy prózákat, de hát ez majd valamikor máskor.
Most vált nyilvánossá Máriának a levelezése Kosztolányival, vagy fordítva?
Félig igen, félig nem. Kosztolányi Dezsőnek a Radákovics Máriához írott leveleit már 1975 óta ismerjük. Még élt Radákovics Mária, amikor egy irodalomtörténész ezeket a leveleket közrebocsátotta. Nyilvánvalóan magától Radákovics Máriától kapta meg ezeket a leveleket. Tehát azt lehet mondani, hogy a Mária hozta valójában nyilvánosságra ezeket a leveleket, csak kért hozzá egy irodalomtörténésznek a segítségét. A másik oldalt, tehát a Máriának a leveleit, azokat viszont egyáltalán nem ismerjük. Ennek két oka van. Azokat a leveleket, amelyeket Kosztolányi megkapott és olvasott, azokat nem ismerjük mind a mai napig. Van egy olyan legenda Kosztolányi körül, hogy ezeket eltemették vele. Tehát, hogy az volt az egyik utolsó kívánság, hogy a Radákovics Máriának a hozzáírott leveleit temessék el vele. Ha így történt, akkor ezek soha nem fognak előkerülni. Én azonban remélem, hogy mint minden legendában megvan az a gyanú, hogy esetleg mégsem úgy történt. Nagyon szeretném hinni azt, hogy ezek a levelek még előkerülhetnek. Ugyanakkor most előkerültek azok a levelek, amelyeket Radákovics Mária írt Kosztolányhoz, de az az érdekességük, hogy pont a címzet nem olvasta őket, mert hogy Kosztolány ezeket már nem kapta meg. Stockholmban volt kezelésen, és ezeket a leveleket ő már nem olvashatta, úgyhogy előáll az a paradox helyzet, hogy az olvasó most a könyvben elolvashatja azokat a leveleket, amelyeket Kosztolányi nem. Paradox módon csak ezek a levelek maradtak meg, amelyeket maga a címzet nem ismer. De ez tényleg egy újdonság. Nagyon fontos volt számomra, hogy ne csak interpretáljam a történetet, nem elmesélni, hanem hogy legyenek ott nagyon pontosan maguk a dokumentumok is, hiszen Kosztolányi a leveleiben, amiket Máriához írt, nagyon sokat beszélt Máriának a levélírói nyelvéről. Ő mindig a nyelvben gondolkozott, és sokszor ír arról, hogy Máriának milyen a stílusa. Na hát most meglátszik, hogy tényleg milyen a stílusa. Eddig nem ismertünk tőle semmilyen írott formában maradt dokumentumot, egy hangzó felvétel van tőle, de az írásos hangja most szólal meg először Máriának.
Valóban, mintha ezúttal tényleg körvonalazódna azért előttünk meg hát az irodalom történet számára is, Mária, hiszen úgy is próbálod megírni, viszont azért még ott hagyod a kérdőjeleket, hogy vajon tényleg volt-e egy mély kapcsolat közöttük? Vajon milyen jellegű lehetett ez a kapcsolat? Mert nem világos? Vagy azokból a dokumentumokból, amik napvilágra kerültek, ezt nem lehet egyértelműen kijelenteni?
Számomra az volt ennek a könyvnek a legfontosabb tétje, és az volt az én feladatom, úgy érzem, hogy magukat a nőket próbáljam meg minél jobban körülírni. A Kosztolányit már ismerjük. Őről ebben a történetben nem sok újat lehet elmondani, na de hát az a fontos, hogy kik vették őt körül, mert nyilván az hatott rá. És hát a tankönyvekben benne van, hogy az utolsó éveiben, 1935 nyarától volt neki ez a szeretője, ez a Radákovics Mária, akihez írt verseket, meg novellákat is, és ennél többet nem tudtunk erről a hölgyről. Nekem az volt az alap gondolatom, hogy ha van egy nő, aki miatt egy befutott író, aki polgári életet él, 20-valahány éve nős, ja, és halálos beteg, ezt még tegyük hozzá, mindent föl akar adni ezért a nőért. El akar válni, el akar költözni, új életet akar kezdeni ezzel a nővel, na de ki volt ez a nő? Tehát nekem ez volt a legfontosabb, hogy megtudjam, hogy ki volt az, aki Kosztolányit ilyen változásra rám tudta venni, és hogy szerelem volt-e vagy nem. Vannak olyan értelmezői a könyvnek, akik azt mondják, hogy valójában ez a három nő, aki Kosztolányit körülvette az utolsó éveiben, együttesen nyújtották neki azt a közeget, amelyet egyik sem tudott önmagában. Tehát ott volt a polgári családod, a múltat és az életet képviselő feleség, tehát Harmos Ilona, mint ugye Kosztolányi gyermekének az anyja, Kosztolányi felesége, a hétköznapok nője. Tehát, hogy tényleg veleje mindent tudnak együtt. Az irodalomban motiválja, inspirálja, segíti Kosztolányit, a munkafeltételeket biztosítja számára, Kosztolányi élete vége felé már csak otthon dolgozott. Tehát ott van mellette egy fix nő. Ez az egyik. A Mária szerelem az a nagy lobogó, lángoló szerelem, egy ilyen energiabomba, ami azt okozza, hogy Kosztolány újra tud majd nagy verset írni. És ez lesz majd a szeptemberi áhítat, az életműnek az utolsó csúcsműve a költészetében. Tehát kellett egy ilyen nagyon lángoló érzelem neki, hogy meg tudja élni, hogy ő még érez, és hogy képes ilyesmire. Fiatalabbnak érezte magát. Úgy érezte, hogy a halálos betegsége is enyhül, és esetleg visszafordul. Meglátta az új reményt. Még van miért élnie. Azon kívül régóta tárgya a Kosztolányi irodalomnak, tehát itt fordul egy kicsit a vallásosság felé is. mindezt a Radákovics szerelem hozzá számára. És hát ugye ott van az a harmadik bizonyos nő, akiről eddig nem tudtunk, ő viszont a teljes érzelmi nyugalmat biztosítja Kosztolányi számára. Egyes visszaemlékezők, szemtanúk állították azt, hogy Kosztolányi mindig hozzá menekült otthonról. Tehát amit esetleg otthon a családi környezetében nem tudott megélni, vagy rosszul élte meg, azzal átment szó szerint a szemközti házba, és ott földolgozta, megbeszélték ezzel a harmadik nő alakkal, aki szintén 20 évig volt mellette, különböző státuszban, de mindig egy olyan fontos érzelmi kapcsolat volt Kosztolányi számára, ami a világban való helyét biztosíthatta a költőnek.
Ez is most derült ki? Tehát erre a hármasságra te jöttél most rá a levelekből? Vagy ennek már voltak azért a csírái régebbi kutatásokban?
A Radákovics szerelemről régóta tudtunk. Az ugye benne van tényleg a tankönyvekben, és arról már beszélünk, tehát az már tárgya a Kosztolányiról való beszédünknek elég régóta. A harmadik szálat azt nekem sikerült, igen, most fölfedeznem, illetve fölgöngyölítenem, mert hát fölfedezni valamit egy dolog, és hát utána kell járni. És volt olyan szerencsém, hogy valahogy teljesen véletlenül kiderült, hogy én ennek a harmadik hölgynek a leszármazottaival közvetett kapcsolatban vagyok, mert hogyha akarjuk nevesíteni, tehát itt az édes Anna modelljéül szolgáló cseléd asszonyról van szó. Keresztes Erzsébet nevű cseléd volt Kosztolányéknál 1915 és 22 között. Ő volt Bözsi Dajka, aki Kosztolányi fiát Ádámot nevelte 7 évig, és egy nagyon-nagyon erős kapcsolat volt Ádám és a Dajka között, illetve Kosztolányi és a Dajka között. Ugye verset is írt erről a Dajkáról, Ádám pedig még évtizedekkel később is levelezett vele. Volt ez a Keresztes Erzsébet nevű cseléd, akit hagyományos irodalomtörténeti módszerekkel nagyon nehéz lett volna megtalálni. Hiszen egy cseléd, tehát nem nyújtott olyan teljesítményt az életben, mint egy költő, vagy író, vagy egy festő, tehát hogy nincsen nyoma az emberi működésének. Nem látható. És tényleg a sorsnak és a szerencsének a kifürkészhetetlen szeszélye volt az, amikor ennek a egykori cselédnek, a Keresztes Erzsébetnek az unokája tanította a feleségemet a gimnáziumban, a dédunokája pedig a sógoromat. Tehát megvolt ez a közvetett kapcsolat, ami lehetővé tette azt, hogy már ne teljesen ismeretlenként tudjak oda menni a családhoz, hiszen ugye ismerik a családtagjaimat. Nagyon szívélyesen a bizalmukba fogadtak, és megmutatták azokat a dokumentumokat is, amelyeket én is akkor láttam először.
Tudták, hogy nagymama a Kosztolányi Dezsőnek volt valamikor az egyik szeretője?
Hát ezt így nem mondta a család, de azt tudták, hogy Kosztolányinak a cselédje volt, és hogy róla van mintázva az édesanyja, ezt ők tudták. A családi emlékezetben beszélnek egy esetlegesen talán, mintha lehetett volna liaisonról, de nem szívesen emlegették ezt föl. Most viszont ugye olyan helyzet állt elő, hogy tőlük függetlenül is nyilvánosságra lehetett hozni ezt a kapcsolatot, hiszen a Radákovics Máriának a leveléből derül ki. Ez most mindenféleképpen az olvasók számára. Tehát belementek ebbe, hogy rendelkezésemre bocsátották a dokumentumokat, ezek főleg levelek. Sajnos 1945 előtti időszakból, ami a fő dolog lett volna, abból nem maradtak meg dokumentumok, megsemmisültek a világháborúban, de a 45 utáni levelezést azt szívesen megmutatták, rendelkezésemre bocsátották, tehát amikor Kosztolányi né levelezik az egykori Dajkával, vagy Kosztolányi Ádám levelezik az egykori Dajkával, tartották a kapcsolatot tényleg évtizedek múlva is, fényképeket adtak, egyéb életrajzi adatokhoz juttattak el, a leszármazottakról sok mindent elárultak, és azt így bele tudtam dolgozni a könyvbe, tehát nagyon köszönöm a segítségüket, mert tényleg egy fontos szálat segítettek teljesen bétenni.
Thank you.
mennyire kell kicsit kétkedéssel olvasgatni bizonyos dokumentumokat? Ez is azért kiderül a könyvből. Tehát hogyan tud az irodalomtörténész te ilyenkor arra gondolni, hogy igen, ez igaz lehet, ez hamis lehet, hiszen már az időskori interjú is egy picit torzul, hiszen nem is tudom, a titkolózás is itt van még benne, hogy talán nem kéne nyilvánosságra kerüljön. Meg az is lehet, hogy a büszkeség igen, kerüljön nyilvánosságra.
Ez egy nagyon érdekes kérdés, és minden hasonló irodalom történészi munka egy olyan morális felelősséggel jár, hogy nem szabad lemenni kutyába, tehát nem bulvárosítunk, ez egy kifejezetten bulvárosítható téma lenne. Kosztolányi szerelmi élet, új szerető kiderül, mellette volt, lehet, hogy van tőle gyerek, hú, hát erre az egész bulvár sajtó ráugrik. Nem szabad engedni a kísértésnek, én a könyvben csak olyan dolgokat írtam le, amelyeket dokumentumokkal és adatokkal tudok alátámasztani, amit nem tudok, arról nem beszélek. Nem akarom szaporítani azoknak a narratíváknak a számát, amelyek leellenőrizhetetlen tényeket és állításokat tartalmaznak, és arra hivatottak, hogy higgyünk nekik, vagy kételkedjünk benne. Itt ugye arról van szó, hogy van két narratíva erről a szerelmi életről, az egyiket a feleség írta, Kosztolányi Dezsőné. Az ő indulatát érthetjük, tehát ő volt az, akit megcsaltak, és amikor Kosztolányi halála után 2 évvel megjelent az életrajzi könyve, akkor hát bizony elég keresetlen hangon ír erről a történetről. T-bolynak nevezi, betegségnek, egy múló szeszélynek. Az ő férje nem is szerette igazán ezt a nőt, akit soha nem nevez meg. Sorozatosan lehülyézi például, vagy még durvább szavakat lehetne itt mondani. De az ő visszaemlékezése teljesen biztos, hogy nem elfogulatlan. És igenis joggal elfogult. A másik narratívánk az Radákovics Máriától van, és valóban évtizedekkel később emlékszik vissza erre a történetre, egy teljesen más, egy szögesen ellentétes nézőpontból, ő az, akivel megcsalták a feleséget. Tehát benne lehet egy ilyen kis hegyke, büszkeség is akár, úgy tűnik a szavaiból, hogy egyébként volt ilyen neki. Tehát, hogy tényleg ő volt Kosztolányinak az életében az egyik meghatározó kapcsolat. Na, de hát ő meg már nagyon idősen emlékszik vissza rá. Ő az, aki erről évtizedekig nem beszélt, és hát bizony az ő visszaemlékezése is olyan, hogy egy-két állítását nem lehet komolyan venni, mert mondjuk egy azonos rádióinterjún belül ellent mond önmagának, itt egy 80. életévéhez közeledő néni emlékszik vissza arra, hogy milyen volt 35 éves korában. Hát ki emlékszik arra évtizedek múltán, hogy melyik utca sarkon fordultak be, vagy megértem, hogyha tévedünk. Ez az életkori sajátosság, ez természetes. Tehát mindig forráskritikával kell ezeket a dokumentumokat kezelni, és ahol rá kell kérdezni, ott pedig rá kell kérdezni, hogy ez valószínűleg nem így volt. Kosztolányi Dezsőné közöl a könyvében egy olyan levelet, amelyet állítólag Kosztolányi írt neki, bocsánatot kér a félrelépésért, csak téged szeretlek, manyikám, egy futó szeszély volt, egy őrület, de most már normális vagyok, engedj vissza, kérlek, bocsáss meg, szerető férjed vagyok, mint halálig. Ez egy nagyon szép levél. Egy baj van vele, hogy nem biztos, hogy létezik. Tehát, hogy Kosztolányinak a feleségéhez írott leveleit, azokat ismerjük, mert megmaradtak, és a Magyar Tudományos Akadémiának a kézirattárában vannak. Ennek az egynek a kivételével. És ez így is úgy is gyanús. Egyrészt csak innen tudunk, ebből a forrásból tudunk a nagy bocsánatkérésről, viszont megkérdőjelezhető maga az alapja, tehát a dokumentumnak a hitelessége megkérdőjelezhető. Nekem szakmai kötelességem leírni azt, hogy ez a dokumentum például nem biztos, hogy hiteles. Sokáig annak hitték, de azért mondjuk el, hogy nem látta ember ezt a levelet soha.
De vajon megmaradt-e minden, mert azért többször is utalsz arra, hogy Kosztolányi figyelmezteti Radákovics Máriát, hogy égessel, dobja el, tüntessel a leveleket. Na már most lehet, hogy nem csak az ő leveleivel volt így, lehet, hogy a sajátjaiból is tüntetett el. Ez nem lehetséges?
Ez minden bizonnyal így van. Mi azokat a leveleket ismerjük, amiket Radákovics Mária az életében közölt. Ma már ezek közül a levelek közül sincs meg mind. Tehát van, amiről már csak fotómásolat van. Az idők során elkallódott egy-kettő, van ilyen, tehát 1975 sem most volt, tehát elkallódhattak. Ugyanakkor, mivel közvetítőt használtak ezzel a szerelmi levelezéshez, és minden levél Füst Milánon ment keresztül, elképzelhető, hogy még a Füst Milán hagyatékban találhatók olyan darabok, amik ott maradtak. Vajon tényleg eltemették-e Radákovics Máriának a leveleit Kosztolányival együtt a koporsóma, vagy nem? Hogyha előkerülnek ezek a levelek, alapjában véve nem fogják megváltoztatni a történetet, de teljesen béteszik. Előkerülhet még bármilyen más dokumentum, amiről nem tudjuk, hogy megsemmisült, az előkerülhet.
Egyébként, mert te most már Kosztolányit nagyon jól ismered, mennyire óvta ő a saját magánéletét? Tehát mennyire vigyázott arra, hogy ne legyen sem az utókor számára, sem az akkori jelen nének pletyka forrása?
Ó, hát ő nagyon ügyelt erre. Ugyanolyan, mint a saját képi reprezentációja, aki megnézi a Kosztolányi Dezső összegyűjtött fényképeit, az ikonográfiát, ami róla készül, az azt látja, hogy gyakorlatilag nem ismerünk róla ilyen hétköznapi képet. Csak beállított műtermi képeket, vagy sajtófotókat ismerünk tőle. Ez azt mutatja, hogy ő azt engedte látni magából, amit láttatni akar. Szoktuk azt mondani rá, hogy rejtőzködő költő, rejtőzködő ember volt, és ami a képi önreprezentációra igaz, az igaz minden másra is természetesen. Tehát ő a személyiségét nem úgy élte meg, hogy a bulvárlapoknak egyfolytában nyilatkozott, hogy beszél erről, beszél arról. Nem is engedte ezeket közel. Nyilván volt egy olyan közeg, amikor neki is meg kellett, hogy jelenjen mondjuk a színházi életben, vagy itt-ott. De azért ő próbálta szerintem külön választani az írót és a magánembert magában. Például ebben az utolsó éveknek a szerelmi életébe, az ő legsajátabb magánéletébe csak egy pár beavatott volt, aki tudott erről. Egyrészt Füst Milán, mint a közvetítő Kosztolányi és Radákovics Mária között, Karinthy Frigyes is tudott róla. Valószínűleg ott a legbelsőbb körben még egy-két ember tudhatott, de én ezt már csak sejtésként mondom. Szintén Kosztolányhoz hasonlóan alkotóról lehet tudni, hogy ők tudtak róla. Senki nem veri nagy dobra, hogy szeretője van neki, tehát ezt nem írjuk a pólónkra például. Tényleg vigyázott arra, hogy ne kerüljön hamar a nyilvánosságra ez. Ugye volt egy pillanat, amikor a feleség számára nyilvánvaló lett ez a dolog. Mert ő sem tudott róla nagyon sokáig, viszont amikor megjelent a Szeptemberi Áhítat című verse a Nyugatnak 1935. októberi számában, arról a feleség bizony azt írja, hogy az az egyetlen olyan Kosztolányi vers, amelyet a férje nem mutatott meg neki a megjelenés előtt, és ez már mindenféleképpen gyanús. Tehát, hogy van itt egy vers, ami a szerelemről szól, és a férjem nem mutatta meg nekem, hát ebből nem nehéz rájönni, hogy mert más az ihlető forrása a Kosztolányi féle nagyérzésnek, és hát az Ilona az valószínűleg ekkor már teljesen biztos lehetett a dologban.
Ő is félt attól, azért is parancsolt rá Máriára, hogy dobja el a leveleket, nehogy az irodalom történet tárgyává legyenek.
És van az a nagyon kemény hangú levél, amit ismerünk, ugye a tájékozatlan úd, én lelövöm magát a fia
szemben. Nagyon élvezte.
Hát őt egy kicsit elragadja az indulat. Harmos Ilona is író volt, és a nyelv dolgozott nála, tehát ő tényleg egy nagyon-nagyon dühös hangú levelet írt, remekül meg van stilizálva. Teljesen érthető, mondom, az érzés, ami szült, a düh és a kétségbeesés, hát bizony azt írja benne, hogy Mária belőled úgyse lesz senki, mert én vagyok Kosztolányi Dezsőnek a felesége. Finoman szóval mondjuk úgy, hogy megfutamodásra késztetné Radákovics Máriát, ám de ez nem így történt, és hát Radákovics Máriát is ismerjük, mint az utolsó nagy verseik ihletőjét. Ez van!
Kedves hallgatóink, most hallgassuk meg Kosztolányi Dezső Szeptemberi Áhítat című versét, amelynek címe többször is elhangzott már. A verset a másik költő óriás, Pinészki János előadásában halljuk.
Kosztolányi szeptemberi áhítat. Szeptemberi reggel, fogj glóriádba. Ne hagyj el szeptemberi nap. Most, amikor úgy lángolsz, mint a fáklya, s szememből az önkívület kicsap, emelj magadhoz, föl-föl még ez egyszer, halál fölé a régi romokon, segíts nekem, szeptember, ne eressz el, testvéri ősz, forró égő rokon. Én nem dadogtam halvány istenekhez hideglelős és reszkető imát, mindig felét fordultam, mert hideg lesz, pogány igazság, roppant napvilág. Méltó vagyok hozzád, nézd, itten állok. Még sok hívő száj büszkén emleget, véremben nőnek a termékeny álmok, s nők sem vihognak a hátam meget. Nem is kívánok egy pincét kiinni, vagy egy cukrászdát vendéglőt megenni. Csak az élet örök kincsébe hinni, s a semmiség előtt még újra lenni. Ki érleled a tőkén a keresztet, én pártfogom és császárom, vezess. Az életem a sors kezébe reszket, de lelkem és gerincem egyenes, uralkodásra karom erős még, adj kortyaidból nekem végtelen, s te aranyozd, aki vagy a dicsőség, még most se rút, nem őszülő fejem. Éred belét mutatja, lásd a dinnye, fehér fogától villag vörös ínye, kövér virágba bujik a darázsma, a hosszú út után sejmes garázsba. Méztől dagadva megreped a szőlő, s a boldogságtól elnémul a szóló. Bizony csodás ország, ahova jött. Mint hogyha a perc szárnyakon osonna. El nem múló vendégség van köröttünk, hosszú ebéd és még hosszabb azonna. Húgom virágokat kötöz a kertbe, aranytálban mosakszik reggelente, s ha visszatér az erdőn alkonyatkor, a csillagokról ráhull az aranypor. Olyan ez éppen, mint gyermekkoromba. A felnőttek érthetlenül beszélnek egymás között, minden lesz oly goromba, estente búgó hangja van a szélnek, tán megriadt lenn egy sötét falomb, s a télre, sárra és halálra gondol. Aztán a délután is furcsa nékem, hogy a napot árnyékok temetik, s a zongorán, mint hajdan a vidéken, örvénylik a szonáta patetik. Bugdácsol a billentyűn, tompa búban, az édes elmebeteg árva súman, s mert nem lehet már jobban sírnia, száján kacag a skizofrénia. Nem volt a föld még soha így csodás, a fák között mondhatlan suttogás, a fák fölött szalag, beszegve kancsal, fénnyel, lilába lángoló narancsal, az alkonyat csókot hajít a ködnek, és rózsaszín hullámokon fürödnek. Miféle ország mond egy gyermek ország? Miféle régen elsüllyedt mennyország? Jaj, minden oly szép, még a csúnya is, a fájdalom, a koldus gúnya is. Jaj, hadd mutassam egy kis templomot, mely déli tűzben csöndesen lobog. Imádkozó lány, száján néma sóhaj, mint mélyen alvó, ferde szemgolyóval vakok mereztik égre szemüket, Isten felé fülel egy aksüket. Vagy nézd az estét, a kormos zavarba, kis műhelyébe dolgozik a varga, csöpp láng előtt, szegényen és hiába, mint régi képen, ódon Bibliába. Most az eső zuhog le feketén, most a sötétbe valami ragyog, mint bűvös négyszögön a mesefény, fekete esőn aranyablakok. Künn a vihar, elfáradt lassú rívás, benn villanyfénynél őszi takarítás, a készülődés télre, az ígéret, s az ámulattal szinte éggére. A csillagok ma, mondd, miért nagyobbak, s mint a kisikált sárgaréz edények a konyha délutánján miért ragyognak? Mit akar tőlem ez a titkos élet? Ki nyújtja itte tiszta kegyeket? Ki fényesít eget és hegyeket? Mi panteizmus játszik egyre vélem, hogy századok emlékét visszaélem? Az Orion süvegje miért parásló? Miért, hogy mindent lanyha páramos? Ki tette ezt? Ki volt ez a varázsló? Miért csodálkozol, csodálatos? Szép életem, lobogj, lobogj tovább, cél nélkül éljen és homályon át. Állj meg, te óra, és dőj össze, naptár, te rothadó gondoktól régi magtár, ifjúságom zászlói, úszva lassan, röpüljetek az ünnepi magasban.
Nagyon élveztem a felépítését ennek a kötetnek, ahogyan különböző szemszögből próbáltad tárgyalni. Gondolom ez az egyre dagadó dokumentum forrásnak köszönhető, amely közbe-közbe megjelent. Hogyan írtál? Tehát így puzzle-eztél a szószoros értelmében, hogy hogyan is csoportosítsam, hogyan is mutassam be ezt az egészet, tényleg, hogy nem menjünk át bulvárba?
Közel 20 éve foglalkozom Kosztolányival. Nagyjából egyidős ez az irodalomtörténészi tevékenységemmel. Kialakul már egy rutin, hogy hogyan kell ezekkel az adatokkal és a dokumentumokkal dolgozni, illetve egyrészt hogy kell föltárni őket, hogy lehet föltárni, nyomozó filológiának hívják az ilyesmin. Hogyan lehet föltenni és földolgozni, és akkor a könyv ugye több fejezetből áll, és különböző panelek vannak, ezek egymástól viszonylag jól elkülöníthetők, annak ellenére, hogy összefüggenek egymással. Tehát amikor például Radákovics Mária családjáról írtam, akkor nagy segítségem volt, hogy a Radákovics Mária örökösét ismerem, kutatás közben megismertem, és a családi dokumentumokat a rendelkezésemre bocsájtotta ő is. Tehát az egy jó, külön megírható dolog. Például nem mellékes, hogy Radákovics Mária hova járt iskolába, milyen tanuló volt, ezt onnan tudom, hogy láttam az iskolai bizonyítványait, amelyeket megőriztek. A Radákovics Mária családjának a legendája az egy irodalmi téma, hogy most Vasgereben rokon volt vagy nem, szövegekkel és visszaemlékezésekkel dolgozunk, ez rutin kérdése. Amikor narratívákkal dolgozunk, az megint csak egy interpretáció, tehát amikor mondjuk a Kosztanyiné visszaemlékezéseit elemzem, ott egy józan paraszti észre van szükség, hogy hogyan lehet értelmezni az ő sorain. Aztán vannak az olyan dokumentumok, mint például az egyik kedvenc fejezetemben, ami Bözsi Dajkáról szól, tehát ott azért be kellett vonni az értelmezésbe olyan Kosztolányi szövegeket, amelyeket nagyon ismertnek véltünk. Ilyen például az Édes Anna című regény, ami Magyarországon kötelező olvasmány a gimnáziumok 4. osztályában. Na, az számomra is meglepetés volt, igen, hogy arról a regényről fogok tudni újat mondani, mert hogy ugye nem csak arról van szó, hogy Kosztolányi életében volt egy harmadik nő, hanem hogy ez a nő, ez az Édes Anna, mint a cselédjének volt a valós modellje. Egyáltalán nem csak az érzelmi életről van ebben a könyvben szó, hanem merem remélni, hogy legalább annyira az irodalomról is. Azt azért fontosnak tartom, hogy az Édes Anna keletkezés történetét, illetve értelmezését tudtam bővíteni.
Fontos az számodra, hogy elteljen egy bizonyos idő ahhoz, hogy bizonyos dolgokról lerántsad a leplet? Most legyen szó Kosztolányiról is, vagy bárkiről. Tehát, hogy ne bántsunk még élőket, vagy ne sértsünk emlékezeteket. Tehát az irodalomtörténésznek kell erre figyelnie?
Abszolút morális lények vagyunk, tehát minden egyes döntésünket át kell gondolni. Amikor ezt a könyvet írtam, az Édes Annás fejezet, ahol még ugye élnek a leszármazottak, én elolvastattam velük ezt a fejezetet. Ez egy olyan szál Kosztolányinál, ahol ugye kiderül, hogy volt egy harmadik hölgy kapcsolata, amiről eddig soha senki nem beszélt, viszont ennek a hölgynek, Keresztes Erzsébetnek ugye élnek a leszármazottai. Él az unokája, dédunokái, ükunokái, ismerem őket, jóban vagyunk. Igenis, megkérdeztem őket erről, elküldtem nekik a kiziratot, hozzájárulnak-e a megjelenéséhez, illetve találnak-e benne bármiféle kifogásolni vagy javítani valót. Tehát, hogy itt igenis föl kellett vállalni egy olyan morális döntést nekik is és nekem is. Tehát, hogy ez a kapcsolat most úgy történik, hogy beleíródik az irodalomtörténetbe, napvilágra kerül, hogy nekik is ezzel megváltozik az életük. Ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni, tehát ők egy picit másképpen élnek azóta, hiszen vannak megkeresések, hozzájuk is megy a sajtó, lehet, hogy mutogatnak rájuk a lakóhelyükön az utcán, hogy na, róluk szól, és a törőcsük Mari az ő déd nagymamáját alakította az Édes Anna című filmben. Ezt föl kellett vállalniuk nekik is, és nekem is. Részükről szerintem nehezebb döntés volt, mint részemről, és nagyon-nagyon tényleg maximálisan köszönöm a hozzájárulásukat, hogy segítették a munkámon. Ugyanennyi erővel el is lehetetlenítették volna.
Balogh Tamás Hakni című novellás kötete a Marosvásárhelyi Lektor kiadó gondozásában jelent meg, szintén tavaly. Az írások különös világba repítik az olvasót, amelyben jelen vannak a jól ismert kosztolányi regényhősök is, de itt vannak például a dél-amerikai sorozatok szereplői. Esti Kornél történetét a Csúnya Betty sorozat névadó hősnője teljesíti ki, mert a fikcióban bármi megtörténhet. És ezt nem mi mondjuk, hanem Bíró Balogh Tamás adja ezeket a szavakat Esti Kornél szájába. Ezekben a novellákban Esti Kornél Bíró Balogh Tamásnak is alter egója, akár csak egykor Kosztolányinak. A világ pedig, amelybe belekerülünk, furcsán keveredik a Kosztolányi által egykor teremtettel. Amikor pedig saját világában kalandozik Bíró Balogh Tamás, nem a kosztolányi hősök által meghatározott térben, akkor olyan élethelyzeteket tár elénk, amelyek már-már az abszurd határát súrolják. Egy-egy élethelyzet bemutatása révén kerülünk bele furcsa, kényelmetlen érzésekkel Bíró Balogh Tamás történeteibe. A következőkben a Hackney-ról és novelláiról kérdezzük Bíró Balogh Tamást. Hogyan élsz te együtt egy ilyen, most már nyugodtan kijelenthetem egy kedvencel számodra, mint Kosztolányi, kutatod, olvasod, értelmezed, boncolgatod, hát bolygatod is olykor az életét, és a bőrébe is bújsz bizonyos szinten, és most átugrok egy másik könyvre, viszont ami a tiéd olyan szempontból, hogy a te történeteid, és ez most jelent meg ugye a Lektornál nemrég a Hackney, ahol nagyon-nagyon sokszor belebújsz a kosztolányi hősök bőrébe, főleg Esti Kornélébe, én nem tudom, ki Esti Kornél számodra?
Én prózaíróként indultam, tehát nekem az első könyveim, amik megjelentek, azok elbeszélés, illetve nagyobb prózakönyvek voltak. Én később fordultam az irodalomtörténet irányába, és nem is Kosztolányi volt az első, akivel irodalomtörténészként foglalkozni kezdtem, hanem Karinti, és később fordultam át Kosztolányira. Többek között pont az Esti Kornél miatt. Tehát az Esti Kornél az egy olyan mai napig is abszolút modern, szinte kortárs mű, amely olyan módon szól egy ismert témáról, ez a hasonmás téma, az alter egós téma, ami minden egyes olvasásnál még mindig újat tud szerintem mindenki számára mutatni. Nem véletlen, hogy ez jelenleg talán a legkedveltebb Kosztolányi kötet a Kosztolányi irodalomban, ezzel foglalkoznak a legtöbben. A hasonmásság az pedig egy olyan írói fogás, amelyet szintén előszeretettel alkalmaznak az írók. Ez ugye érthető, filmesek is élnek ezzel. Az Esti Kornél egy nagyon karakteres alak, és azért ilyen karakteres alak, mert Kosztolányi ilyennek teremtette. Tehát a Kornélról azt szoktuk mondani, hogy ő az antihős. Én is azt tanultam róla a középiskolában, mintha Kosztolányi negatív vénye lenne, és vele csináltatja meg azokat a dolgokat, amiket ő nem mer, vagy nem akar. Tehát az Esti Kornél ez nem feltétlenül hoz mindig jó döntést, de nem tudjuk elmarasztalni emiatt. Tehát kigúnyol másokat, megver másokat, becsap másokat, de ezt nagyon szerethetően csinálja. Nagyon-nagyon él ez az alak, ez az Esti Kornél, nem véletlen, hogy többen is hozzányúltak a történetekhez. Ugye Eszterházy Péter egy egész kötetet szentelt neki annak idején. Ezek a novellák, amelyek itt a Hackney című könyvben megjelentek, ezeket annak idején, amikor olvasták a folyóirat közlések után, ezeket ilyen irodalomtörténeti novellának mondták el. Igen, nem tudok kibújni abból sem, hogy én irodalomtörténész vagyok, tehát ezeket a novellákat én ezeket irodalomtörténészként írtam meg. Hát van is benne olyan rész, ahol nem is csak csöpögtetem az irodalomtörténeti információkat benne, hanem valósággal rázúdítom szegény olvasóra a kosztolányi kutatásoknak az eredményein, mert merem azt remélni, hogy ezek a novellák olvasmányosak, ugyanakkor pont a beléjük sűrített irodalomtörténeti anyag miatt esetleg talán tanulságosak is.
Sőt, egy kicsit hát lavírozol is a különböző szereplők között, különböző hősök között. Van egy ilyen szürreális hangulata annak, ahogy előveszel akár akcióhősöket, akár filmekből kiragadsz, egymás mellé teszed. Ez egy ilyen élvezkedés akkor hirtelen, hogy nem csak a komoly irodalommal foglalkozzunk, hanem legyen benne ez a könnyedebb, akár szórakoztató, akár helyezzük egymás mellé, vagy gyúrjuk össze ezeket.
Én úgy gondolom, hogy az irodalomnak az elsődleges célja az a szórakoztatás. És most nem a lektűr irodalomra gondolok itt kizárólag, tehát a szórakoztató irodalomra, hanem a nagyon kemény, szép irodalom is. Ha nem feltétlenül szó szerint szórakoztatást akarunk alatta érteni, vannak olyan regények, amelyekre ez a szó ez így nem áll, mert egyáltalán nem szórakozik közben az olvasó, de mindenféleképpen hatással van rá. És igen, be lehet emelni novellákba is az irodalomtörténeti tények mellé a populális regiszterből akár egy dél-amerikai sorozatot is. Meg kell nézni, hogy működik. Tehát, hogyha van egy jó értelembe vett vibráló feszültség, a száraz irodalomtörténeti adat, és esetleg tényleg egy bolíviai tévé szappanopera közön, akkor ott talán lehet valamit kapizsgálni erről. De hát azt hiszem, hogy nem én vagyok az az ember, akinek meg kell, hogy mondja, hogy milyenek ezek a novellák. Én megírtam őket, aztán olvassa más.
Furcsák csúnya Bettivel, az biztosan. Mersz te, vagy mernél úgy írni? Vagy nem is tudom, hogy tegyem fel a kérdést, amit te is feszegetsz az elsőben. Mint Kosztolányi, hiszen te filosz lettél, hogy idézzelek. Szabad ezt valahogy, hogy úgy írjál, mint Kosztolányi, vagy szeretnél?
Hát a novellának a főhőse ugye elszórakozik ezzel a gondolattal. De valójában nagyon könnyű erre a kérdésre választ adni, mert nem lehet úgy írni. Kosztolányink egy volt, és ő 1936. november 3-án meghalt. Azt a féle nyelvi zsenialitást, amit ő jelentett a magyar irodalomba, azt nem lehet megismételni. Én mind a mai napig a legjobb értelemben véve meglepődök egy-egy írásának az olvasásán, vagy újraolvasásán legtöbbször, hogy mennyire jó ez. Tehát, hogy úristen, de tudott írni ez az ember. Ahogy egymás mellé tudunk rendelni motivumokat vagy témákat. Például ebben a könyvben is, a szerelmi életéről szóló könyvben vannak olyan novellák, amelyeket olvastam korábban, természetesen meg újságcikkek. De most, amikor már egy új szemüvegen keresztül olvasom, mert már tudom, hogy mi van a háttérben, ott már teljesen más jelent. És amikor ezek a novellák, amelyeket korábban is ismertünk, most elkezdenek egy motivikus sorozatként dolgozni, például nekem korábban nem tűnt föl, hogy több novellájában is megjelenik ez a Viola nevű hős. Most, hogy már tudom, hogy Radákovics Máriának lett ez a múzsa neve, most már máshogy olvasom, és azt lehet látni, hogy Kosztolányi annyira zseniálisan írt, hogy most már ezeket a műveit teljesen máshogy lehet értelmezni, ha akarja az ember. A nyelv az ugyanúgy működik, irgalmatlanul, nagyon-nagyon szépen, pontosan és szépen érthetően ír, tényleg egy nyelvi zseni volt, mindegyik újraolvasásnál újat jelent. Most meg ugye nekem pláne újat jelentettek, mert én most már tudtam, hogy van mögöttük egy ilyen mögöttes tartalom, és úgy olvastam, és hát falhoz vágtak. Hogy úristen, tehát, hogy mennyire beleírja a novellába egyébként a saját életét, vagy a saját életének a történését, ezt eddig nem tudtuk.
Filosz egyébként mikor ír, amikor lazít, akkor írja a saját történeteit, a mások történeteinek értelmezése között?
Igen, ez általában így volt. A Kosztolányi novella ciklus az értelemszerűen egy nagy kosztolányizás közben született meg, tehát amikor tényleg nagyon a hatása alá kerültem, lehet, hogy nem szabadna ennyire valakinek a hatása alá kerülni, de hát így jártam. Valóban másféle gondolkodás kell a kettőhöz. Az irodalomtörténész az a legracionálisabb embernek kell, hogy legyen, nem nagyon bocsátkozhat a fantáziájára, elvileg nem szabad. Csak tényekkel, dokumentumokkal és adatokkal érdemes foglalkozni irodalomtörténészként, ez a szilárd valóság, tehát ez a dokumentáció. Az író az ennek pont az ellentéte. Ott nincsen dokumentálva semmi, van a nyelv, van a képzelet, volt régen a papír, meg mostanában ugye a képernyő, és hát ezeknek az elegyéből kell, vagy lehet valamit kihozni, tehát két teljesen más gondolkodásról van szó. Két teljesen más gondolkodású embernek kell egy azonos testben lennie. Hát ez ugyanolyan énhasadás, mint az Esti Kornél és az Esti Kornél elbeszélője. Nem megy egyszerre. Nem lehet egyszerre csinálni. Teljesen másféle gondolkodást kíván, és azt mondom, hogy gyakorlatilag másféle nyelvi készletet is. Az irodalomtörténész az leír dolgokat. Ott nagyon pontosan kell fogalmazni, nagyon ügyelek arra, hogy mindig olvasmányos legyen, tehát olvashatóan írja, és ne csak a szakma számára. Ugyanakkor nem lehet íróként írni egy tanulmányt. Akkor abból nem az lesz. Tehát itt ennek megvannak a műfaji szabályai, az állítás, a magyarázat, a kifejtés, ezek ugye szakirodalmi kifejezések, és szakirodalmat ír az irodalomtörténész. Az író az meg egy léha figura, ugye, aki meg csak úgy ír. Nem kell hitelesnek lenni, legalábbis nem a szónak az irodalomtörténész értelmében. Egyszerre nem lehet. Egyszerre nem lehet, tehát tényleg vagy egyik, vagy a másik előtérbe kerül, előnyomakodik, vagy pont háttérbe szorul. Ez mindig attól függ, hogy mennyi munkája van az embernek, mennyi ideje van az embernek, milyen a lelki állapota. Én azt vettem észre magamon, hogy nekem mindig akkor születnek meg a novelláim, amikor valami érzelmi telítettség van mostanában. Tehát valamikor a szakmai munkát is félre lehet tenni emiatt. Emberből vagyunk mindannyian.